Én is imádkozom, jó, mielőtt elkezdjük. Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adok neked, Istenem, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben, a te szentségedben, jóságodban. Köszönjük, Uram, hogy megváltottál minket, hogy te vagy az örök életünk, és az az örök élet, hogy téged megismerhetünk, és ebben a megismerésben növekedhetünk folyamatosan, Uram. Hálát adok neked ezért, Istenem, kérlek, hogy szólj hozzánk a mai napon is, hogy elváltozzunk, Uram, Jézus nevében. Amen. Én folytatnám ott, ahol a Lali abba hagyta a múlt héten, vagyis nem pontosan ott, hanem megragadok egy részt, amiről ő beszélt, és akkor onnan folytatom tovább. Ugye a tanítás sorozatnak az a címe, hogy Szabadon a Mammon szellemétől, és hogy milyen alcímet tudnék adni ennek a mai résznek, azt egyszerűen még arra nem jöttem rá, de majd a végén ki fog derülni. Én ott szeretném folytatni tovább, amikor Lali beszélt a Bírák 17-ről, majd azt mindjárt fel is olvassuk, csak hadd utaljak rá vissza, hogy ugye ott arról olvassunk, hogy abban az időszakban, mikor Sámson meghalt, akkor egy rendkívüli űr keletkezett Izrael életében, és igazából Sámson után nem is támadt olyan ember, vagy olyan típusú ember, akin valamiféle felkenetés lett volna Istentől, hogy a népet továbbvezesse, vagy helyre rakjon bizonyos dolgokat. Nagyon sokáig kellett várni, mire Sámuel próféta megjelent, és ebben az időszakban nagyon sok minden történt, olyan, ami talán jobb lett volna, ha nem történik meg. Ugye a Bírák 17-ben olvasunk arról, amit én igazából úgy hívnék, hogy anarchia. Mindenki azt cselekedte, amit jónak látott. Ugye Lali úgy fordította ezt, vagy azt mondta, hogy úgy lehet ezt lefordítani, hogy igazából mindenki az ő saját belátó vagy felismerő képessége szerint cselekedett. És hát tudjuk nagyon jól, hogy ebben a belátásban vagy felismerésben igazából nagyon sok embernek az életében akkor ez a belátó képesség, ez megcsaladtatás alatt volt, és ez meghatározta az ő istenkeresésüket, az Isten felé való viszonyulásukat. És ugye tudjuk a Bírák 17-ből, hogy volt egy lévita, ez megdöbbentő, hogy volt egy lévita, aki megélhetést keresett, megélhetés után ment. Ez azt mutatja számomra, hogy valószínűleg, hogy a lévita szolgálattal is rendkívüli problémák lehettek abban az időszakban, és ez az ember elindult, és megélhetést keresett, és ugye eljutott egy Mika nevű embernek a házába, aki akkor felépített egyfajta rendszert, egy rendet, egy báványimádó szolgálatot, aminek ugye valamilyen fajta istenkeresés volt a célja, de igazából maga az egész, az természetesen nem az ige rendtartása szerint, és nem a Szent Szellemnek az ihlete alatt zajlott, hanem ott egy báványimádás volt, és az ő báványimádó és megcsalt állapotukban keresték az Istent, és ez a lévita ebbe beleállt ebbe a szolgálatba, úgymond, és végezte az ő maga szolgálatát, az ő maga munkáját. Ez, én azt gondolom, hogy ma a 21. században itt Európában, Magyarországon is, de egyébként ez világszerte így van, de most maradjunk, mindig azt szoktam mondani ilyenkor, hogy maradjunk csak Magyarországon, a saját környezetünkben. Tulajdonképpen a 21. században ma ugyanezt lehet látni. Nagyon sok olyan szolgálat van, amiről én kimerem mondani, hogy nem Isten kezdeményezte ezeket a szolgálatokat. Holnap majd fogunk erről beszélni, vagy erről is fogunk beszélni őrbottyámba, de most egy picit hadd utaljak erre mégis így előre. Nagyon sok olyan szolgálat van, amit nem Isten kezdeményezett, és hadd menjek egy kicsit még mélyebbre. Nagyon sok olyan szolgálat van az egyházban, ami mögött igazából bálványimádás van, és a mammonnak a szelleme, a mammon szellemisége van. Nagyon sok szolgálat, missziós szervezet, intézmény, talán bizonyos közösségek, vagy felekezetek, vagy inkább ilyen szervezetek mögött igazából a maga az összetartó erő, az valójában a pénz, a megélhetés, és azok az intézmények, amiket ezekből fenn kell tartani, hogy azok az emberek, akik ebből profitálnak, azok továbbra is jól tudjanak élni. És nem lehet beszélni arról, hogy ezek a fajta szervezetek bemutatnák amiről szólni kéne az egésznek, Isten királyságáról, Isten királyságának az erejéről, hatalmáról, arról, hogy ez a láthatatlan királyság ma is működik, itt van közöttünk, itt van bennünk, és gondoskodik rólunk ez a királyság. Benne élhetünk ebben a királyságban, élhetünk ennek a királyságnak az alapelvei szerint, élhetünk ennek a királyságnak az uralma alatt, és ebből az uralomból, ebből a királyságnak ebből az uralmából a mi életünkre is gondoskodás, eltartás, ellátás jön. Ezért is beszél Jézus arról, hogy egyszerűen valóban, ahogy Lali is beszélt erről múlt héten, egyszerűen képtelenség az, hogy egy ember egyszerre kettőnek szolgáljon, a mammonnak is, meg Istennek is. Nem lehet, ez teljesen lehetetlen, ez a kettő teljesen ellentétben van egymással. Ahol mammon szelleme uralkodik, ott nincs Isten királysága. Ahol Isten királysága van, ott pedig nem uralkodhat a mammon szelleme. Egyszerűen ez két teljesen ellentétes világ, a sátánnak a rendszere és az Istennek a királysága. És ma a 21. században lehet ugyanezt látni, hogy vannak bizonyos emberek, olyan típusú emberek, mint ez a Míká nevű ember is volt a Bírák 17-ben, akik felépítenek bizonyos dolgokat. Öncélból, saját önző célból, mert magukat vagy valamit meg akarnak valósítani. És akkor ezekhez az emberekhez mindig csatlakoznak ilyen lévita típusú emberek, ilyen megélhetési szolgálók, akik igazából szintén önmagukat akarják megvalósítani. És amikor ez a kettő párosul, akkor idézőjelbe téve fantasztikus dolgok jönnek létre. Na most ez a Bírák 17-ből a Lali az első részt, az első szakaszt olvasta fel, amikor ugye azt látjuk, hogy ez az ember, ez a lévita csatlakozott ez a Míká nevű emberhez. Míká úgy tekintett rá, mint a fiára, ugye már is egy atyaság jött létre, Lali utalt erre, a mammon szellemiségében is, a sátán rendszerében is van egyfajta hamis atyaság, és a hamis egyházban is van egyfajta hamis atyaság, ebben most nem akarok jobban mélyebben belemenni, de nagyon sokat lehetne erről is beszélni. De most folytassuk tovább ezt a történetet, és lapozzunk a Bírák könyvének a 17. fejezetéhez, és olvassuk fel először a 13-astól a 20-as versig, aztán pedig átlibbenünk a 18. fejezethez, és ott pedig a 27-től a 30-ig fogjuk felolvasni. Tehát kicsit hosszabb ige szakasz fogunk most felolvasni.
18, 13, 17, 18.
Ja igen, 18, akkor nem jól mondtam.
Igen. Bírák 18:13. Majd tovább vonultak Efraim hegyvidékére, és eljutottak a Mika házához. Ekkor az öt ember, aki elment kikémlelni Lajis földjét, ezt mondta testvéreinek, tudjátok-e, hogy ezekben a házakban van éfod, házi bálvány, faragott és öntött bálvány szobor? Ugye tudjátok, mit kell tennetek? Ekkor betértek oda, bementek az ifjú lévita házába, ez is Mika háza volt, és békességgel köszöntötték, majd a dániak 600 fölfegyverkezett embere pedig elállta a kapu bejáratát. Az az öt ember, aki elment kikémlelni azt a földet, fölment, behatolt oda, magához vette a faragott bálványszobrot, az éfódot, a házi bálványt és az öntött bálványt. A pap pedig ott állt a kapu bejáratánál, a 600 fölfegyverkezett ember mellett. Amikor tehát ezek bementek, Mika házába, és magukhoz vették a faragott bálványszobrot, az éfódot, a házi bálványt és az öntött bálványt, megkérdezte tőlük a pap, mit csináltok? Azok ezt felelték, hallgass, fogd be a szád, gyere velünk, légy a mi atyánk és papunk. Mi jobb neked, ha egy ember házának vagy a papja, vagy ha Izraelben egy egész törzsnek vagy nemzetségnek vagy a papja? Tetszett ez a dolog a papnak, magához vette hát az éfodot, a házi bálványt, meg a faragott bálványszobrot, és beállt a nép közé. 27-től 30, ugyanebben a fejezetben. Elvitték tehát, amit Mika csináltatott, meg a papját, aki nála volt. Azután rátámadtak Laisra, a nyugalomban és biztonságban élő népre, kardélyra hányták őket, a város pedig fölperzselték. Senki sem menthette meg őket, mert Szidontól messze estek, és nem volt senkivel kapcsolatuk, mert a város Bét-Rehob völgyében feküdt. Azután a dániak újra fölépítették a várost, és letelepedtek benne. A várost ősatjukról, Dánról, Dánnak nevezték el, aki Izrael szülöttje volt. Azelőtt Laish volt annak a városnak a neve. Azután a dániak felállították maguknak a faragott bálványszobrot, Jonatán, Gérsom fia, Manasszi unokája pedig, az ő fiai lettek Dán törzsének a papjai egészen addig, amíg az ország népét fogságba nem hurcolták.
Köszi. Amen. Tehát rosszul mondtam, nem 17-ből, hanem Bírák 18, 13-tól 20-ig olvastuk, aztán 27-től 30-ig. Ez a szakasz most ugye azért ezeket a részeket olvastuk fel, mert amikor én ezekkel az igékkel foglalkoztam, akkor ugye azon töprengtem, hogy azt láttam, hogy az egész, mind a két fejezetet, a 17. meg a 18. fejezetet, ha felolvassuk, az nagyon hosszú idő lenne, és ezért néztem, hogy a héten, ahogy néztem ezeket az igéket, kerestem, hogy mik lehetnek azok a részek ezekből, amik igazából lényegre törően összefoglalják azt, amiről szeretnék beszélni. Ugye a lényeg az, hogy Dán törzse, ugye? Dán törzse volt, akiknek még nem volt városuk, ahol letelepedhettek volna. Ez nagyon érdekes egyébként, hát már úgy néz ki, hogy réges-régen túl voltak azon a bizonyos honfoglaláson, hát már Sámson után vagyunk, és mégis van egy törzs, ami valamiért helyet keresett magának. És elmentek helyet keresni maguknak, és meg is találták, és ott az ott lévő lakosságot kiirtották, és letelepedtek. És az az érdekes, hogy úgy tűnik ebből, egyébként ez valóban így van, hogy ebben a 17. meg a 18. meg egyébként még az utána lévő fejezeteket is, ha megnézed, azt látod, hogy tiszta anarchia volt, és rengeteg olyan dolgot, olyan sztorikat, olyan történeteket olvasol, hogy a hajad égnek áll, azt látod, hogy hát nincs ebbe logika. Jön egy törzs, akik elmennek egy báványimádó rendszerhez, egy paphoz, vagy papi szolgálathoz, aminek semmi köze nem volt a valódi papi szolgálathoz, és ott még ettől a paptól még biztatást is kapnak, hogy menjetek, kémlejétek ki azt a földet, mert Isten meg fog segíteni titeket, stb., és minden rendben lesz, el fogjátok tudni foglalni a földet. És így is lehet, elfoglalták a földet, mint úgy tűnik, mintha Isten meg is áldotta volna őket. Szóval egy kavalkád az egész közben, tudjuk, hogy igazából itt egy olyasfajta szinkretizmus volt, ami elképesztő. És mikor kikémlelték a földet, ugye utána az az öt ember visszament, összeszedték magukat, és jöttek ugye 600 emberrel, hogy elfoglalják a földet, és ugye itt jutunk el a 18. fejezethez, ahogy mentek a város felé, amit el akartak foglalni, hát hogy nem, épp a Mika háza mellett mentek el. És hát kitalálták, hogy hoppá, itt van efód, itt van öntött bálvány, faragott bálvány, mindenféle ilyen istenkereső eszköz, úgymond, és ezeket foglaljuk le, És éppen, ha már úgy adódik, akkor tokkal vonóval, tehát a pappal együtt vigyük az egészet úgy, ahogy van. És felajánlották a papnak, hogy figyelj ide, mert ugye a pap az először ugye ellenállt, ugye, ellenállás volt, ugye csapataink harcban állnak, kormány a helyén van, nehogy már elvigyétek ezeket az eszközöket innen, és akkor ugye mondtak neki egy eléggé meggyőző érvet, hallgass el, fogd be a szádat, inkább tudod mit, legyél atyánk és papunk. Atyaság, papság. És föltetek neki egy kérdést, hogy mi a jobb, hogyha csak egy háznál vagy pap, vagy egy egész nemzetségnél. Hát persze, hát az az úrtól van, ugye, hogy egy egész nemzetségnek, egy egész törzsnek a papja legyek, emelkedik a szolgálatom, nagyobb lesz a karrier, több lesz a bevétel. Akkor fogta magát, és azt mondja ott az ige, hogy beállt a nép közé. De ha megnézitek a 18. fejezetének a végén, hogy kiket avattak fel papnak, én úgy tűnik nekem, hogy ez az ember nem volt közöttük. Legalábbis én úgy értelmezem, mert ott név szerint említ bizonyos embereket, és nem említi ezt a lévitát, akinek ugye nem, ha jól tudom, nem tudjuk a nevét, csak annyit tudunk, hogy egy ifjú lévita volt. Nem említi az ige, hogy köztük lett volna ez az ifjú lévita. Úgy tűnik, minthogyha ennek az újfajta papságnak ő aztán továbbiakban mégse lett volna papja. Ezt nem tudom 100%-osan bizonyítani, hogy ez így van-e vagy sem, de nagyon érdekes, hogy az ige nem tesz el, vagy nem látunk erre nézve utalást az igében. De mit akarok ezzel mondani? Következőt akarom ezzel mondani, hogy és most nagyon, hát most nagyon élesen fogok fogalmazni. Szóval a 21. században is látjuk ezt, hogy mindig van egy hullám. Figyeljétek meg, hogy a kereszténységen belül is mindig van egy hullám. Ezt a hullámot valami mindig földobja. Nagyon sok pénz van mögötte. Nagyon sokszor, főleg pénz van mögötte, meg média. De aztán jön egy újabb hullám, ami mindig erősebb, mint az előző hullám, és az fölül kerekedik, és ha eddig voltak bizonyos szolgálatok, amiket láttunk a médiában, nagyon erőteljesen hirdettek bizonyos üzeneteket, ebből nagyon meggazdagodtak, ebből nagyon sok pénzt szereztek, ebből nagyon sok mindent összegyűjtöttek. Mire ez lemegy, mert ez lemegy előbb-utóbb, mert aztán ugye minden elhalványul, visszajönnek a hétköznapoknak a sivár napjai, és hát látjuk, hogy ez sem hozott előrelépést, akkor az ördög mindig bedob egy még erősebb megcsalattatást, bedob egy még erősebb megtévesztést az egyházban, egy még erősebb hamis szolgálatot, ami mögött a mammon szelleme még erőteljesebben fog munkálkodni. És úgy tűnik, hogy a hatás mindig egyre nagyobb akar lenni, és úgy tűnik, hogy a lehetőségek is, mintha mindig egyre nagyobbak lennének. Ugye ennek a lévitának is felajánlották, figyelj ide, ne csak egy háznál legyél pap. Legyél pap, papunk és atyánk egy egész nemzetségnek, egy egész törzsnek. Legyél nagyobb. Felajánlja neked a mammon szelleme, a nagyságot. Lehetsz te nagyobb, megszolgált tekintély, nem kell kipróbáltság, nem kell hit, nem kell hűség, nem kell átmenned a nehézségekkel, nem kell hűségesen kitartanod. Te robbanthatsz egyet, ugorhatsz egyet, hirtelen, egyikből a másikba, kisebbből a nagyobba. Azt mondom neked, hogy most a 21. századnak, ennek a felgyorsult időszaknak ez az egyik legnagyobb megcsalattatása, mert egyfelől valóban igaz az, hogy a világban nagyon nagy változások vannak, és nagyon gyorsan történnek ezek a változások. És az is igaz, hogy éppen most a héten olvastam valakinek a könyvében, írta az illető, hogy igazából most egy olyan korszakban élünk, hogy ahhoz, hogy egy ember fönn tudjon maradni, és tisztességesen el tudja tartani magát, meg a családját, meg esetleg még ugye másokon is tudjon még segíteni, vagy tudjon jótékonykodni, vagy esetleg egy vállalkozást fent tudjon tartani, egy céget, vagy a munkájában toppon legyen, ahhoz azért időnként képeznie kell magát. Vagy ha nem is tudja magát, nem tud elmenni esetleg tanulni, de valamilyen szinten autodidakta módon időnként képeznie kell magát. A dolgoknak utána kell nézni, hogy most például az ő szakterületén, ahol ő dolgozik a szakmájában, éppen most hol tart a világ. Mert annyira gyorsan történnek a változások, hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor nagyon gyorsan azon kapja magát, hogy le van maradva, hogy lemaradt. De barátaim, hadd mondjam el nektek, hogy arra vigyázzatok, hogy aztba ne essünk bele abba a hibába, hogy az egyházban is mindig ugyanezt történik, mert Istent nem köti az idő, Istent nem köti az idő, ő teljesen kívül van az időn, ő nem olyan módon gondolkodik az időről, mint mi. Mi úgy gondolkodunk az időről, hogy van egy valamennyi időnk, 70-80 évünk, és akkor nagyon gyorsan kell mindent cselekedni, hogy nehogy lemaradjunk valamiről. De valójában ez nem így van, mert Isten nem így gondolkodik az időről. Isten úgy gondolkodik, hogy neki bőven van ideje mindenre. Amire nekünk oda kell figyelni az, hogy azokról az alkalmas időkről, azokról az alkalmas pillanatokról, amiket az Isten elkészített a számunkra, azokról ne maradjunk le. Azokból ne maradjunk ki, erre valóban oda kell figyelnünk, és erre valóban nincs többünk, mint 70-80 év, vagy esetleg 100-120 év, és erre valóban oda kell figyelnünk, hogy az, amire Isten 25-26 éves korunkba ad lehetőséget, azt ne 65 éves korunkba akarjuk megragadni, mert nem fog menni, nem fog működni. Ilyen értelemben tényleg figyelni kell. De viszont figyeljetek ide, a hit, a hithűség, a kipróbáltság, a megszolgált tekintély, ami kiépül az emberben, amíg látni rajta, hogy fölnövekedett Krisztusban, az nem egy nap alatt történik meg. Tehát ez nem egy egynapos munka. Ez nem úgy működik, hogy én elkezdek egy szolgálatot, és holnap már én leszek a mit tudom én micsoda, a világ legnagyobb, mega, giga, mit tudom, milyen szolgálatnak a vezetője. Nagyon sokszor, ha megnézed, átlagban 20-30 év eltelik egy szolgálónak az életében, amikor már egyértelműen azt lehet látni, hogy a munka, amit elkezdett, az már beérett állapotban van. Kenneth, például csak Kenneth Hagint, ha Kenneth Hagintnek az életét megnézitek, Kenneth Haginnek ez a Kenneth Haginről egyébként hadd mondjam el azt, hogy a Kenneth Hagin könyveket, ha olvasod, akkor beleeshetsz abba a hibába, hogy hú, hát ez az egész élete, dicsőség, a hit, ő csak parancsolt és előállott, szólt és meglett, és stb. De hadd mondjam el neked, hogy Kenneth Hagin az életének az első, a szolgálatának az első időszakát végig sírta. Mert az történt vele, hogy ő nagyon sokszor hetekig nem volt otthon, és még nem tudta magával vinni a feleségét meg a gyerekeit. Mert a körülmények, az anyagi körülmények és más egyéb körülmények ezt nem tették lehetővé. És maga Kenneth Hagin írja, hogy amikor vége volt a családi hétvégének, és beült abba az ócska, rozzant autójába, ami akkor volt neki, mikor már kikanyarodott az utcából, potyogtak a könnyei. De te csak az öreg Kenneth Hagint látod, amikor olvasod a könyvét, hogy ez egy milyen sikeres ember volt, de nem látod azt, ami mögötte volt előtte, hogy ő milyen árat kellett neki ezért fizetnie, mennyi lemondás volt az életében, mennyire oda szánta magát arra, hogy ez az ember Isten szolgálja. És nagyon sokan vádolják Kenneth Hagint mindenfélével, de nekem meggyőződésem, biztos, hogy voltak ennek az embernek hibái, kinek nem voltak, kinek nem voltak az egyház történetben, hadd tegyem fel ezt a kérdést. Egyedül Jézusnak nem voltak. De azt gondolom, hogy ez az ember szabad volt a mammonnak a szellemétől. Mert az az ember, aki képes lemondani, képes odaszánni magát, az az ember, az nem a mammon szellemétől van betöltekezve, hanem Isten szellemével. És tudjátok, ez itt, ami a Bírák 17-18-ba olvassuk ezt a történetet. Én nagyon örülök, hogy Lali ezt elővette a múlt héten. ez ma a 21. század Magyarországa, a magyarországi kereszténysége. Mindenki azt csinál, amit ő jónak lát. Csak nézzetek körül az interneten, a Facebookon, ki milyen szolgálatot promotál, jól mondom, ki milyen szolgálatot promotál éppen, ki hogyan promotálja magát. Mindenki azt csinálja, amit jónak lát. Mindenki. Nem látom ma azt Magyarországon, hogy lenne egy olyan valódi, normális, most hadd fogalmazzak így, valódi, normális apostoli vezetés, amire azt lehetne mondani, hogy na, emögé, ez egy olyan nagy szolgálat, hogy emögé teljes szívvel oda lehet állni. Nagyon azt látom, hogy persze, szóval, persze vannak Istenek emberei, ez így van. És hiszem, hogy mi, akik itt vagyunk, mi is azok vagyunk. És vannak más helyeken is még az országban, itt-ott, akikről tudjuk, hogy valóban Isten emberei. De én most tudjátok, hogy mire gondolok. Az úgymond az ismertebb szolgálatok közül, akik magukat annyira promotálják. Én nem látom azt, és ez lehet vitatkozni ezzel a véleménnyel, de én nem látom azt, hogy ezek közül bármelyik mögé teljes szívvel oda lehetne állni, hanem azt látom, hogy egy ugyanolyan hamis istenkeresés épült fel, hamis bálványimádó istenkeresés épült fel ezekben a szolgálatokban, mint amit a Bírák 17-ben és 18-ban olvashatunk, és a mammon szelleme van emögött. Nekem ez egy meggyőződésem. Lehet vitatkozni ezzel, elfogadom, ha valakinek más nézete van, csak nem fogok vele egyetérteni. Menjünk tovább. Lapozzunk az 1 Timóteus 1, 18-tól 20-ig. Szeretnék ellentétes igét is hozni ezzel kapcsolatban, ami azért a jó oldalt mutatja be, vagy a jó oldalt is.
Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hogy tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.
Amen. Tehát látjátok, hogy ugye az előbb beszéltem arról, emlékeztek rá, hogy említettem, hogy nagyon gyors, mega, giga, minden, és arról szól az egész, hogy hirtelen, gyorsan valamit létrehozhatunk, nagyjá lehetünk, fölemelkedhetünk. Itt pedig Pál egy másik példát, másik követendő példát mond Timóteusnak. Azt mondja, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a hitnek a nemes harcát. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten mond neked valamit, és lehet, hogy amellett évekig, évtizedekig ki kell tartani. Ez azt jelenti például, hogy Isten elmondja neked például, hogy nyugi, én el foglak téged tartani. Nyugi, én gondoskodni fogok rólad. És lehet, hogy még hosszú ideig kell harcolnod, bíznod az Istenben, hogy az, amit ő mondott, meg fog történni, és egyszer csak áttörés lesz az anyagi életedben. De ugyanezt, tehát az a csodálatos ebben, hogy ezt az alapelvet az élet bármelyik területén tudod alkalmazni. Ez döbbenetes. Olyan parancsot mondott Pál Timóteusnak, egy olyan követendő példát mondott neki, amit az élet bármilyen területén lehet alkalmazni. Figyelj, kaptál proféciát, tudod, hogy az Istentől van a kijelentés, amit kaptál az életedre nézve. Fogd meg, ne engedd el, és ez alapján harcold meg a harcolnivalódat. Ez alapján harcold a hitharcát. Ez alapján tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. És még egy dolog. Nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy hát, és van, amikor ebben van igazság, de nagyon sokszor szoktuk ezt mondani, ilyen frázisként pufogtatjuk, ugye, hogy hát én ezzel nem értek egyet, mert a lelki ismeretem ezt nem teszi lehetővé. A lelki ismeretem valahogy ennek ellenáll. A lelki ismeretem valahogy ezt nem tudja a lelki ismeretem befogadni. De barátaim, tudod, mit jelent a jó lelki ismeret? A jó lelki ismeret egyenlő azzal, hogy kitartasz amellett, amit Isten mondott neked. Nagyon sokszor az emberek hivatkoznak a lelki ismeretükre, de barátaim, ha nincsen a lelki ismeretük hozzá kötve ahhoz a rémához, ahhoz az élő igéhez, amit az Isten korábban mondott nekik, akkor gyakorlatilag a lelki ismeretük egy ilyen zsákutcában van, vagy egy ilyen holtvágányon van, vagy valami olyan dolog mentén megy az ő lelki ismeretük, ami egy hamis út, egy tévejgés, egy olyan út, ami nem az Istentől van. És figyeljétek meg, hogy Pál nem azt mondta Timóteusnak, hogy ragaszkodjál akármihez. Nem azt mondta, hogy fogj egy igét, csak úgy ragaszkodj hozzá. Vagy nem azt mondta, hogy vedd ki Petőfi összes versét, olvasd bele valamit, és amint neked megtetszik belőle, ragaszkodj hozzá. Nem azt mondta, hogy éppen amilyen élményed volt, amilyen benyomásod volt a múlt héten szombaton, a születésnapi partin, ragaszkodj hozzá. Hanem azt mondta, hogy amit hallottál, amit korábban profétáltak neked hiteles emberek, tehát nem ilyen pancserek, ilyen hamis proféták, ugye azért akkoriban azért Pálék a proféciákat nagyon komolyan vették. Amikor egy Agabus proféta, ez az Agabus nevű ember, vagy bármilyen más ember, aki közülük való volt, megszólalt, azt tudták, hogy az, amit ő mond, az annak hitele van, annak súlya van. Tehát akkor ezt úgy mondom, úgy fordítom le, hogy ha te valamit az Istentől kaptál korábban, legyen az profécia, és valódi proféciára gondolok, vagy legyen az egy kijelentés. Egyébként elmondok neked egy titkot. Ha Isten valamit nagyon-nagyon-nagyon közölni akar veled, azt nem csak egyszer fogja elmondani. Az kétszer-háromszor elmondja. Elmondja igén keresztül, aztán elmondja egy másik emberen keresztül. Úgyhogy találkozol azzal az emberrel, nem is tudja, hogy mibe vagy benne, mond egy mondatot, és hopp, az pont arról szól. Elmész a boltba, megveszel egy könyvet, kinyitod, és az pont arról szól. Bekapcsolod a tévét, én jártam már így, hát a vakon, de mégis bekapcsoltam a tévét. Bekapcsolod a tévét, belenézel egy filmbe, és ott mondanak egy olyan mondatot, ami arról az igéről szól, amit reggel olvastál. Ha egy napon, vagy egy héten belül, vagy egy hónapon belül 3-4 ilyen élményt is átélsz, de nem úgy, hogy te találod ki magadnak ezeket, mert annyira akarsz valamit, hanem egyszerűen belebotlasz ezekbe, akaratodon kívül, akkor tudd, hogy az Isten nagyon-nagyon szól neked valamit. Na most a proféciák is legtöbb esetben, például az én életem, most én, amit mondok szubjektív, jó? Tehát amit mondok szubjektív, ez az én megtapasztalásom volt, nem tudom, hogy ez általánosságba véve hogy van, azt tudom, hogy az én életemben hogy volt eddig. Általában, amikor valódi proféciát kaptam, tehát nem olyan volt, hogy valaki profétált, és olyan baromságokat mondott, hogy egyszerűen tudtam, hogy az egésznek semmi értelme nincsen, hanem amikor valaki valóban profétált nekem, akkor általában megfigyeltem, hogy az olyan volt, amit igazából én már tudtam. Tehát amit én már a bensőmben már volt róla bizonyosságom, hogy igen, ebbe az irányba kéne menni, most már tényleg ebbe az irányba kéne menni, most már tényleg ezt kéne csinálni, és akkor meg mindig ilyenkor megjelent egy ember, aki vagy imádkozott értem, vagy mit tudom én, kicsoda volt, valahonnan nagyon messziről eljött, imádkozott értem, és ő kapott rám egy proféciát, és mit ad Isten? Az ő proféciája ugyanaz volt, amiről én már egy hete gondolkoztam, vagy amivel kapcsolatosan igét olvastam napokkal előtte, vagy mit tudom én, és úgy, hogy az ember nem tudta, hogy én mibe vagyok benne. És ez általában én mindig örültem, amikor ez így történt, mert például, hogyha most itt megjelenne előttem egy ember, és azt mondaná nekem, hogy az Úr azt mondja neked, hogy menjél Szibériába. Ugye eleve hideg van, utálom a hideget. Tehát eleve mi lenne az első mondatom, hogy távozz tőlem Sátán. Tehát ezt nem... De hogyha egy éven keresztül már előtte Isten azzal arra bíztatott volna, hogy menjek Szibériába, csak én ennek folyamatosan ellenálltam. Á, ez nem az Istentől van, nem. És akkor egyszer csak megjelenik egy ember, aki mit sem tud erről. És ugyanezt mondja nekem, na akkor aztán nagyon éresbe mennek már a dolgok. És én az életemben úgy tapasztaltam, hogy én általában így ezekre az ilyen típusú proféciákra mindig odafigyeltem. Mert ekkor teljesen biztosan tudtam, hogy ez az Úrtól van. Amikor ilyen semleges proféciák voltak, olyan, amit azt se tudtam, hogy hogy jön ide, miért erről beszél, miért ezt mondja, akkor mindig azt mondtam, oké, direkt beellenállni nem akarok, tegyük polcra, aztán majd megnézzük, hogy az Istentől van-e vagy sem. Az Isten szeret annyira, hogy ha ő valamit ő nagyon akarja, hogy ez az életemben megtörténjen, ki fogja jelenteni még egyszer. Na most én azt gondolom, hogy én szerintem Timóteus, amikor megkapta a proféciát, nem tudjuk, hogy kiktől, nem tudjuk, hogy hogyan, mikor, milyen körülmények között, de azt gondolom, hogy ő az ő szívébe pontosan tudta, hogy ez az Isten szava. Pontosan tudta, hogy ez az Isten igéje. És pontosan tudta, hogy ahhoz kell ragaszkodni, amit az Isten neki mondott. És mert ugyanis, mit mond Pál? Azt mondja Pál az apostolok cselekedeteiben, hogy ugye, hogy arra törekszem, hogy a lelkiismeretem botránkozás nélküli legyen, ugye? Mind az Isten, mind az emberek előtt, és ebben gyakorlom magam. De hogyan tudod az Isten előtt a lelkiismeretedet tisztán tartani? Az emberek előtt ez kicsit olyan szempontból bonyolultabb, hogy aki akar, az úgyis rágalmazni fog téged, akkor is, hogyha te a világ legjobb embere vagy. Ha valaki utál és gyűlöl téged, az úgyse fogja rólad azt mondani, hogy te egy nagyon tiszta lelkiismeretű ember vagy. Tehát ezt bizonyos értelemben nincs a hatalmadba befolyásolni ezt. De az Isten előtt hogyan tudod tisztán tartani a lelkiismeretedet, akár anyagi területen, most maradjunk ennél, akár anyagi területen, úgy, hogy ahhoz ragaszkodsz, amit az Isten mondott neked. Azon az úton akarsz menni, amiről érzed, hogy azt az Isten jelölte ki neked. Olyan alapelvek szerint akarsz élni, amiről érzed, hogy az Isten mutatta meg, az Isten jelölte ki, az Isten leplezte le előtted azokat az alapelveket, hogy e szerint éljél. És akkor, hogyha valaki nem ezt csinálja, hanem ő kiépít, és megint ide jutunk vissza a Bírák 17-18-hoz, hogy ő kiépít egy ilyen maga választotta Isten tiszteletet, értitek? Egy ilyen maga választotta típusú Isten tiszteletet. Akkor történik az, hogy megbicsatlik a lelkiismerete, és mi történik? Milyen szimbólumot használ itt az író, Pál, az ige, írója, a levél írója, hogy hajótörés szenved. Tehát azt jelenti, hogy a sorsa megy egy irányba, mondjuk a sorsa legyen a hajó, ami megy a vízen. Ezen időnként vannak elég komoly viharok, amik akár ezt a hajót jó alaposan meg is tépázhatják, meg is rázhatják. Mint ahogy megy a te életed, és megy az én életem is, és átélünk időnként nagyon komoly viharokat, akár anyagi területen is átélhetünk nagyon komoly viharokat, amik megtépáznak bennünket. De addig, amíg te tudod, hogy merre kell menned, és onnan tudod, hogy az Istentől tudod, hogy merre, tehát az Istentől kaptad meg azt, hogy merre kell mennie a te sorsodnak, az Isten szerint folyik a te sorsod, az Isten szerint folyik a te életed, addig ezek a viharok neked nem tudnak ártani. Lehet, hogy megtépázzák egy kicsit a sorsodat, az életedet, okozhatnak sérüléseket, de nem fog az életed hajótörés szenvedni, nem fog a sorsod ketté törni. Amikor azt mondja a képmutatókról, az ige, ugye a Mátéban valahol, azt hiszem az egyik példázatban, tehát hogy az végén megítéltetik, és ott azt a kifejezést használja, hogy ketté vágják, tehát hogy ketté vágatik, emlékeztek, van egy ilyen, most nem tudom melyik példázatnak a végén van ez, de tudom, hogy van egy ilyen, és ez a ketté vágatás igazából én sokáig nem értettem, hogy mi akar ez lenni. Jönnek karddal és ketté vágják. Ez azt jelenti, hogy derékba törik a sorsa, ketté vágódik a sorsa. És ez általában főleg az ilyen képmutató emberekre szokott ez jellemző lenni, az ilyen kettős személyiségű emberekre, akik két életet élnek párhuzamosan. Élnek egy gyülekezeti életet, és élnek egy másfajta életet kinn a világba. Az anyagi területen a gyülekezetbe próbálnak bemutatni egy képet magukról, hogy milyen áldott emberek, és mennyire az ige szerint élnek, és közben a világban pedig az ügyeiket úgy intézik, hogy hát igazából Don Corleone is tőlük tanulhatna. És ezek az embereknek ez a kettő megy az életükbe párhuzamosan, és egyszer csak eljut egy olyan pillanatba az életük, egy olyan szakaszba, amikor lelepleződnek, és ketté vágódik a sorsuk. Ketté vágatnak igazából. Ez azt jelenti, hogy lelepleződnek, és kiderül, hogy egy teljesen kettős emberek voltak. Értitek? És tulajdonképpen ez amikor valaki a hitben hajótörés szenved, ez igazából ez ugyanez. Tehát, hogy nem ahhoz ragaszkodik, amit Isten mondott neki, az Isten tiszteletét, az Isten keresését, nem aszerint a protokoll szerint végzi, ahogy azt neki a Szent Szellem akarná tanítani. Az anyagi területen az életét nem aszerint irányítja, ahogy azt a bölcsesség, Istennek a bölcsessége akarná neki tanítani, hanem a világnak az alapelvei szerint, ahogy a mammon szelleme őt tanítja, akkor az történik, hogy mivel nem ahhoz ragaszkodott, amit az Isten akarna tőle, ezért a sorsa elmegy egy más irányba, a hajója elmegy egy más irányba, és eljön egy olyan vihar. Lehet, hogy az első, a második, a harmadik, a negyedik vihart még kiállja, és lehet, hogy az utolsó vihart már nem állja ki, és hajótörés szenved. És nagyon érdekes, hogy ugye itt említ két embert, ez a Hymenaios és Alexandros nevű embereket, és azt mondja Pál, hogy ezeket az embereket átadtam a sátának, hogy megtanulják, hogy ne káromolják az Istent. Én azt gondolom, hogy ez a káromlás, itt nem arról van szó, hogy ők valamilyen csúnya szavakat és kötőszavakkal együtt összerakva valamit, ilyesmit elkezdték az Istent szidalmazni, hanem azt gondolom, hogy itt valami olyasmiről van szó, hogy ezek az emberek, mivel nem az élő igéhez ragaszkodtak, nem a korábban róluk szóló, vagy korábban kapott, most így hadd mondjam így, hogy valódi proféciákhoz ragaszkodtak, amit az Isten akart nekik mondani, hanem valami máshoz, ezért megcsaladtatott az ő lelkiismeretük, és megcsaladtatott az ő felfogó képességük, és olyasfajta nézeteket, véleményt, tanítást kezdtek vallani Istenről, ami már úgy tűnik, hogy blaszfémia lehetett. Olyan látás, valami olyan tanítás, olyan nézet, ami, ami blaszfémia volt, ami Isten káromlás volt, tehát ami teljesen szembe ment a világossággal. És ilyet csak olyan emberek tudnak csinálni, akik gyakorlatilag a lelkiismeretükben és a sorsukban hajótörést szenvedtek. És ezzel kapcsolatban hadd mutassak nektek egy igét, az apostolok cselekedetei 27-hez, ha lapozunk, és megmutatom nektek, hogy az a történet, amikor Pálék hajótörést szenvedtek, ez hogyan szimbolizálja ezt, amiről az előbb beszéltem.
Amcsaj 27.9. Mivel pedig közben sok időt telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket, férfiak. Látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteteti. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajózzanak, onnan hátra eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar, mikor a magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattunk magunkat vele. Amikor egy kis sziget, Laudia szélarányos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy Szirtisz tengerőből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodortattak tovább. A vihar hevesen hányt vetett bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye, mintegy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt, az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istenben, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.
Amen. Tehát figyeljetek, ez egy történet, ami aztán rengeteg mindent szimbolizál. Elindulnak Krétáról, mert hát menni kell. Ugye azt mondják, hogy a kikötő se alkalmas a telelésre, stb. Pál érzi, hogy ennek nem lesz jó vége. Ne menjenek mégse. De hát ugye azt mondják, hát minek képzeled magad, te nem vagy kormányos, nem vagy tengerész, stb. És ezek az emberek valószínűleg az ő tapasztalataik alapján csinálták a dolgokat rutinból. Hát mi már máskor is hajóztunk. Hát évtizedek óta ezt csináljuk, ez a szakmánk, szállítjuk az árut Róma és, mit tudom én, Jeruzsálem között, vagy nem tudom, Róma és Kréta között, vagy nem tudom. És akkor itt jön egy ilyen kis mitugrász ember, aki ráadásul fogoly, és azt mondja nekünk, hogy ne induljunk el. És ezek az emberek rutinból elindultak. Sőt, ráadásul utána úgy tűnt, hogy a széljárás is kedvező. Tehát akkor minden rendben, igazunk van. Testvérek, figyeljetek ide, az általában az életbe se az anyagi területen, sem más területen nagyon sokszor azt lehet látni, hogy nem elég az, hogy én rutinból megpróbál megoldani a dolgokat. Amikor kihívások érnek, most akár anyagi területen, és itt nagyon sokszor itt bukunk el, vagy itt bukik el, nagyon sok keresztény. Anyagi területen kihívás éri, és megpróbálja a dolgokat megoldani a világnak az elgondolása szerint. És ez azt mutatja, hogy ilyenkor látszik nagyon, és ilyenkor lepleződik le, hogy az ilyen embernek az elméje nincsen megújulva. Nagyon sokszor az életünkben voltak, vannak és lesznek olyan kihívások, aminek, hogyha rutinból megyünk neki, és a világnak a befolyása, a világnak az elgondolása szerint próbáljuk megoldani, egyszerűen el fogunk bukni. Egyszerűen el fogunk bukni, mert az ördögnek a kísértései, tehát nekünk nincs akkora bölcsességünk, és nem is lesz soha, amivel az ördögnek a kísértéseit és a mesterkedéseit le tudnánk győzni. Egyedül Istennek van ilyen bölcsessége, és ezt a bölcsességet Istentől kell elkérni. És lehet, hogy Pál nem volt hajós, nem volt kormányos, nem volt, mit tudom én, nem volt pilóta, nem tudom, semmi nem volt, csak egy mezei apostol volt, aki éppen fogoly volt. De ez az ember a szellemében beleérzett, ráérzett, hogy nem lesz jó ez az utazás, valami baj lesz. És itt jön az, amikor te nem tudod alátámasztani, mert nem vagy pénzügyi szakember, nem téged hívnak, mit tudom én, mondjatok egy híres közgazdász, szóval nem téged hívnak úgy. De a szellemedben, mivel imádkozol, mivel közösségben vagy Istennel, a szellemedben ráérzed, hogy ezt vagy azt a pénzügyi döntést nem szabad meghozni, vagy helyette valami mást kell meghozni. Nagyon kérlek, hogyha ilyenkor, ilyen helyzetben vagy, ilyen állapotban vagy, és van lehetőséged arra, hogy a környezetettől függetlenül tudjál dönteni, és a környezetettől függetlenül tudod az anyagi döntéseidet meghozni, és neked van, érzed, megimádkoztad, és érzed, hogy valóban az Istentől van bölcsességed, akkor nagyon kérlek, hogy engedj az Istennek. Engedj az Istennek, mert 2008-ban, amikor nekünk még hitelünk volt, és nagyjából egy olyan 2008 januárjában volt az, hogy bementünk a bankba a feleségemmel, és mondtuk az ott dolgozónak, hogy szeretnénk beletörleszteni a hitelünkbe, hogy ezáltal lemenjen a törlesztő részletünk. Nagyon magas volt akkor a törlesztő részletünk. És képzeljétek el, hogy a banki dolgozó 10 percet áldozott arra, hogy lebeszéljen minket erről. Mindenféle módon érvelt, hogy ne csináljuk, mert büntető kamatokat fog a bank felszámolni. Inkább maradjunk, fizessük csak nyugodtan ezeket a magas részleteket. Ne csináljuk, mert így lesz, úgy lesz. És nem tudtunk egyszerűen ezek ellen az érvek ellen védekezni. Egyetlen egy mondatot ismételtünk folyamatosan. Szeretnénk beletörleszteni a hitel részletünkbe, a hitel tartozásunkba. Ő megint mondott egy érvet nekünk, ami nagyon jól hangzott, nagyon bölcs volt, és tudtuk, hogy ő jobban ért hozzá, mint mi. Ezért nem mentünk bele vitatkozásba, nem kezdtünk el vele vitatkozni, hanem mit mondtunk? Szeretnénk beletörleszteni. És ez így ment 10 percen keresztül. És a végén nagyon ideges volt, hozta a papírokat, és mondta a feleségemnek, hogy itt írja alá. És akkor a feleségem annyit mondott csak ennek a nőnek, hogy ugye nekünk olyan volt a törlesztő részletünk, hogy ráadásul ugye ezen 5 évig állami garancia volt. Ami azt jelenti, hogy az lemegy ez az állami garancia, és lehet, hogy 5 év után megemelkedhetnek még az amúgy is magas részletek. És azt mondta a feleségem, mi van, hogyha jön egy válság? Mi van, ha jön egy válság, és plusz még nekünk le is jár az az 5 év, és akkor végünk van. És azt mondja nekünk ez a hölgy, azt mondja, ide figyeljen, én itt ülök, jobban értek hozzá, mint maguk. Semmilyen válság nincs a küszöbön. Ez volt 2008 januárjában. Tudjátok, hogy mi volt 2008 augusztusban. Nekünk a törleszt, mi belefizettünk, és nekünk, mert mégis hozzájárult a bank, nekünk a törlesztő részletünk lement havi 15.000 forintra. Azt mondtam a feleségemnek, akkor egy alapítványnál dolgoztam, feleségem gyesen volt, vagy gyeden volt, azt mondtam neki, ha elveszítem a munkámat, és te csak gyeden maradsz, és nekem csak azok a kevés pénz jön, amit az állam hozzám vág, amiatt, mert vak vagyok, röhögve kifizetjük akkor is ezt a törlesztő részletet. Abban az évben, ott, ahol lakunk, abban az évben, a környezetünkben, és még a családunkban is láttunk embereket eladósodni, volt, aminek válás lett a vége, és olyanról is tudunk, aki keresztény létére elveszítette a házát. Nem volt, nem mondhatom azt, hogy én bölcsebb lettem volna. Egyébként még egy álmom is volt, amit most nem akarok elmondani, de álmodtam abban az évben egy hatalmas nagy viharról, és tudtam, hogy ennek jelentősége van. Mit akarok ezzel mondani? Nem mondhatom azt, hogy én mekkora, milyen belátó képességgel rendelkeztem, és milyen bölcsebb lettem volna, mint Warren Buffett, vagy nem tudom, hogy hívják azt a nagy pénzügyi zsenit. De volt mind a kettőnknek a szívünkbe, a feleségembe is, meg bennem is, egy bizonyosság, hogy így kell cselekedni. És olyan erős volt ez a bizonyosság, hogy mindenképpen bele kell törleszteni a hitel tartozásba, hogy azt mondtuk, hogy ezt meg kell csinálni, akár mekkora büntető kamatot számol fel erre a bank. Ezt meg kell csinálni. Értitek? Ez az, amikor el akarják indítani a hajót, nálad bölcsebb emberek telve vannak a mammon szellemével, értenek mindenhez. De te szabad vagy ettől, és van egy intuitív megérzésed, van egy belátó képességed Istentől, és érzed, hogy ennek a hajónak most nem kéne elindulnia, vagy nem arra kéne indulnia. És ha van lehetőséged arra, hogy függetlenítsd magad ezektől az emberektől, vagy ezektől a körülményektől, akkor tedd meg. Ha nincs lehetőséged, mint ahogy Pálnak se volt, rajta kellett maradni a hajón, akkor meg azt mondom, hogy ne félj, te nem fogsz elveszni. Mert összetört a hajó, de mit mondott Pál? Azt mondta, hogy Isten angyala elém állt, és ezt mondta. Azt mondta, a hajó elvész, de az emberek megmaradnak. És figyelj, nagyon jó ez. Azt mondja Pál, én hiszek az Istennek. Nem azt mondta, hogy hiszek az Istenben, hiszek az Istennek. Érted? Ott a vihar kellős közepén, amikor sötétség volt, amikor a napot nem lehetett látni, amikor dobálta a hajót a vihar, amikor mindent ki kellett dobálni a hajóból, amikor az életük irtózatos veszélyben volt, azt mondta Pál, én hiszek az Istennek. Én hiszek annak, amit az Isten mondott nekem. És még egy dolgot hadd mondjak nektek. Apropó, ki kellett dobálni ugye az értékeket, amit szállítottak, aztán ki kell dobálni a felszerelést. Általában ilyenkor, amikor az ember a világ szellemisége szerint és a mammon alapján irányítja az életét, és nem az alapján, amit Isten mondott, nem ragaszkodik ahhoz, amit Isten mondott neki, akkor az történik vele, hogy amikor úgymond a hajója viharba kerül, akkor ki kell dobálnia mindent a hajóból. Ez mit jelent? Mit akar jelképezni ez? Hogy nagyon-nagyon sok lehetőséget, alkalmat ilyenkor, és ilyenkor az ember elszalaszt, és nagyon sok értéket, amivel eddig az ember rendelkezett, elveszít. Én nem tudom, hogy ez kinek mit jelent, de most azt mondom neked erre, amit Pál mondott Timóteusnak, hogy gondolkodj ezekről, és majd az Úr belátást ad neked. De higgyétek el, hogy ez így van az emberi sorsban, ez így van akár pénzügyeknek a területén is ez így van. Veszel egy például belemész egy házvásárlásba, egy olyanba, ami nem biztos, hogy az az Isten akarata, hogy te azt a házat vedd meg. Mert magadra vállalsz olyan terheket is azzal együtt, amit nem biztos, hogy az az Isten akarata. És aztán belekerül ez nagyon sok mindenbe neked. És ami megdöbbentő, hogy nem csak a házat veszíti el az ilyen ember, hanem azon kapja magát, hogy nagyon sok értéket, lehetnek ezek lelki, szellemi, de anyagi értékek, javak is, amit ő eddig megszerzett, fölépített magának, vagy birtokolt, egyszerűen elveszíti. Mert ki kell dobálni a hajóból, úgymond, ahhoz, hogy túlélje. Eltűnik az emberi sorsból, az emberi életből, egyszerűen eltűnik sok minden, amit az ember eddig birtokolt, felépített magának, és azt veszi észre, hogy üres a hajó. Üres a hajó. És a végén, tudjátok, az egy nagyon nagy kegyelem, hogyha annak ellenére, hogyha az ilyen ember hajótörést szenved, ha ő maga valahogy az Isten kegyelméből mégis megmenekül, és azt mondja neki az Isten, hogy kezdheted újra. Hogy kezdheted újra. Csak az a probléma, tudjátok, és ilyet is láttam. Teljesen más lehetőségei vannak egy 25-30 éves embernek, és teljesen más lehetőségei vannak egy 50-60 éves embernek. Általában egy 50-60 éves embernek nincsenek azok a lehetőségei, mint egy 25-30 éves embernek. És azért nincsen, mert az élet egyszerűen ilyen. És azért sincsen, mert igenis az Istennek van egy menetrendje. És vannak olyan emberek, akik már, mivel a helyreállás nagyon későn történik meg az életükben, tulajdonképpen az történik velük, hogy nagyon sok minden, amit ők felépítettek, vagy azt hitték, hogy birtokolják, az elég, semmivé válik, köddé foszlik. És nagyon nagy kegyelem az, hogyha ezek az emberek valamilyen módon mégis helyre tudnak állni, és el tudnak menni az Úrhoz. Idős korukban. Én nem tudom, hogy miért beszélek erről. És nem tudom, hogy miért kell erről beszélnem. De azt szeretném nektek mondani, hogy, és ez egyébként érzem, hogy nekem is üzenet, hogy erre oda kell figyelnünk, figyeljetek ide, nem az, higgyétek el, nem az a döntő, hogy az életbe mennyi mindent érsz el, hanem az a döntő, hogy eléred-e azt, amit az Isten neked szánt, hogy elérjed. Érzed a kettő között a különbséget? Nem az a döntő, én tudom, hogy erről így nagyon-nagyon könnyű beszélni, és nagyon nehéz ezen az úton járni. Hát én is érzem, nekem se könnyű. Nagyon érzem, hogy amiről beszélek, ez prófétai. Nekünk szól most, és nagyon érzem, hogy ez az Úrtól van, és ezért megyek most tovább ebbe az irányba, és engedjétek meg, hogy hadd beszéljek erről. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez nem kapcsolódik ahhoz, amiről a múlt héten szó volt, de hidd el, hogy kapcsolódik, csak szellemi módon. Szóval azt akarom mondani, hogy valóban ez senki nem mondja, hogy ezen olyan nagyon könnyű ezen az úton menni. Mert a világ részéről rendkívül nagy hatások és benyomások érnek bennünket. Ma teljesen más benyomások érnek bennünket, mint akár 20-30 évvel ezelőtt. Ez egy teljesen más korszak. Magában az egyházban is, és az egyházi szolgálatokban is bele van kódolva az, hogy neked valami nagyon nagyot kell alkotnod. És ma nem értékelik, amúgy se nagyon értékelték, de azért, ahogy megnézem, azért a régi időkben azért több, mégiscsak több értéke volt, a hűségnek, a kitartásnak, meg sok minden másnak is, amiket mi most lenézünk, vagy azt mondjuk, hogy hát ez semmi. Azt mondják, hogy ma ennek nincsen értéke, és ugyanez van, én hadd mondjam el neked, hogy a pénzügyi területen nem az az áldás, hogyha neked most hirtelen egyszer csak így belenézel a zsebedbe, és hoppá, 26 millió forint itt van. Hát hogy került ide? Nem ez az áldás. Hanem az az áldás, hogyha neked, mit tudom én, hirtelen 500 ezer forintra van szükséged, mert valóban erre szükséged van, akkor az Isten odaadja neked azt az 500 ezer forintot. Ezt tudod, miért áldás? Ez azért áldás, mert ez létrehozza benned azt a bizalmat, hogyha 5 millió forintra van szükségem, azt is meg fogom kapni. Ha 50 millió forintra van szükségem, mert valami olyan dologba vitte bele Isten az életemet, amihez 50 millió forintra van szükség, mert tényleg szükség van rá, akkor meg fog történni. Meg fog történni. Érted? Ez az áldás. Ez az áldás. És nem az az áldás, amit a világ neked mond, meg az egyházvilág, hogy te bármiért imádkozol, és hopp, csiribá, csiribú, csiribí, csiribá, hopp, hopp, plics, placs, plucs, és itt van. Az az áldás, hogy te benne vagy egy helyzetben, és abban a helyzetben az Isten akarata történik meg veled az életedbe. Ez az áldás. És ha te megérted ezt az igazságot, akkor benned egy olyan mentalitás fog létrejönni, hogy lehet, hogy nem lesz a pénztárcádban vagy a bankszámládon 50 millió forint, és mégis a világ leggazdagabb emberének fogod érezni magad. De nem azért, mert átmosták az agyad, bevetted a legújabb designer drogot, és hirtelen úgy érzed, hogy te vagy Rockefeller, és keresed a bejáratot a bankba, hogy kivegyed a pénzedet, hanem ez egy valódi szellemi mentalitás, ez egy identitás. Érted? Amit az Isten hoz létre benned. Tehát ezt nem te magad szugerálod magadba, meg addig imádkozunk érted kézrátétele, amíg egyszer csak valahogy el nem hiszed, mert ha nem hiszed el, akkor levágjuk a fejedet. Tehát ez nem így tört, én nem erről beszélek. Én egy szellemi valóságról, én valóságról beszélek. Én arról a valóságról beszélek, hogy lehetnek olyan körülményeid, hogy pillanatnyilag nincsen semmi, de azért ezt hadd tegyem hozzá, hogy pillanatnyilag, mert azért ezt mégis hadd mondjam el, azért kicsit könnyítek az üzenetet, jó, ez csak vicc volt, de szóval, hogy lehet tényleg ilyen, hogy pillanatnyilag nincs semmid, és te nem aggódsz, mert belül tudod, hogy igazából valójában mindened megvan. És akkor, amikor kell, abból a mindenből, át fog neked jönni a láthatatlanból éppen az, ami kell. Érted? És higgyél az Istennek, hogy ő tudja, hogy az neked kell. Nem csak te tudod, hogy az neked kell. Az Isten tudja, hogy az neked kell. Az Isten tudja, hogy a gyerekedet el kell tartanod. Az Isten tudja, hogy a gyerekednek egyetemre kell mennie. Isten tudja, hogy azt a házat meg kell venned, vagy meg kell nősülnöd, vagy férhez kell menned. Az Isten tudja, hogy a számládat ki kell fizetned. Az Isten tudja, hogy az autódat fönn kell tartanod. Érted? És meg lesz, ott lesz. Ott lesz, előjön. De ehhez az kell, hogy ahogy Pál mondja, hogy higgyél az Istennek. És tudod, mit mondok neked? Ha nem tudod függetleníteni magad a körülményeidtől, a környezetettől, de hiszel az Istennek, akkor bármilyen hajótörést is kelljen átélned. A végén, a történet végén ott lesz az Isten veled, és győztesen fogsz abból kijönni. Csak azt értsd meg, és ezt ide akarok újra visszatérni. Azt értsd meg, hogy annak ellenére, hogy tehát mi itt élünk a világban, és itt is kell élnünk a világban, és valóban képeznünk kell magunkat, hogy a munkánkban helyt tudjunk állni, stb. Tehát nem lehetünk ilyen ókonzervatívok, hogy még a számítógépet se kapcsoljuk be, de De hidd el, hogy az élet, tehát az életnek a dolgaiban, tehát ahhoz, hogy az életed az Isten akarata szerint menjen, ahhoz neked az Istennek az időzítésével kell együtt menned. Tehát az Istennel kell együtt menned, és ott bizony az van, hogy nem csak te kell, hogy megismerjed az Istent, az Isten is meg kell, hogy ismerjen téged. De ez azt jelenti, hogy van a Krisztusban egy folyamatos növekedésünk, egy folyamatos felnövekedésünk, amit nem hagyhatunk ki, tehát ezt nem hagyhatjuk ki. Ebben a vonatkozásban nem gyorsíthatjuk fel a dolgokat. Igen, vannak dolgok, amik hirtelen fognak megtörténni az életünkben, de azért tudd meg, hogy sokszor a hirtelenek előtt nagyon sokáig kitartó imádkozás szokott lenni. És ezt nem lehet kihagyni. Ezt nem tudod elkerülni. Mert tulajdonképpen ezek valójában mennyei értékek, mennyei javak. És te lehet, hogy meg tudod oldani a pénzügyeidet a világnak a dolgai szerint, és mindenki látja, hogy te milyen bölcs ember vagy, mert te mennyi mindent tudsz, csak egyetlen egy probléma van, hogy a mennyei értékek nem épülnek beléd. Érted? És ez azért nagyon fontos, mert mi végül is ugye azt mondjuk, hogy mi az Istennel akarunk járni, mi az Istent akarjuk követni, mi azt akarjuk, hogy amikor az Isten előtt megállunk, akkor Isten tulajdonképpen szeplő nélkül állíthasson minket maga mellé, nem maga elé igazából, hanem maga mellé. Most hadd fogalmazzak így, hogy az Isten hogy büszke legyen ránk. Ez nem jó kifejezések ezek, de értitek, hogy mire gondolok. Ezt nem tudjuk más úton elérni, csak úgy, hogy az Isten útján megyünk, és úgy oldjuk meg a dolgainkat, hogy közben a mennyei értékek, a mennyei javak, azok belénk épülnek, beleivódnak, beleszövődnek a jellemünkbe. És még két dolgot szeretnék mondani, és aztán ezzel lassan befejezem. Van két ige, abból most csak az egyiket fogjuk felolvasni, a másikat azt most csak idézem. Tudjátok, hogy amikor a Pál vagy bárki más írta a leveleit, akkor nem úgy írták, a Pál nem úgy írta a levelét, hogy 1 Timóteus 1-1. 1 Timóteus 1-2, 3, 4, 5, 6. Ez csak mi emberek számoztuk be így. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye Pál mondja a Timóteusnak, hogy ragaszkodj a róla szóló, tehát a korábbi proféciák alapján harcold meg a hit nemes harcát, stb. Ugye Hümenaiosz és Alexandrosz, ugye őket át kellett adni a sátánnak, mert hát káromolták az Istent, hitben hajótörés szenvedtek, stb. És utána következik a második fejezet, ami amúgy Pál levelében nem így volt, hogy most jön a második fejezet, ő folyamatosan írta a levelet. És hogy kezdődik a levél? Vagy a második fejezet? Tartassanak, ugye? Hálaadások, esedezések, könyörgések minden emberért, a királyokért, stb. Hogy nyugodt és csendes életünk legyen, stb. És ugye úgy végződik, mert hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság is megismerésére eljusson. Ez számomra azt mutatja, hogy a Pál, amit mondott Timóteusnak a hit nemes harcáról, az bizony összefüggésben van az imádkozással. Még egyszer elmondom. Tehát amiről Pál beszélt Timóteusnak, hogy a korábban neki adott proféciák alapján harcolja meg a hit harcát, az összefüggésben van az imádkozással. Azt gondolom, nem tudom ezt se bizonyítani. Lehet, mondhatjátok azt, hogy ezt tegyük polcra. De én azt gondolom, hogy Timóteusnak a szolgálatának ez része volt, hogy ő és az a gyülekezet, ahol éljen, imádkozzanak. Imádkozzanak azok azért az adott helyért, ahol élnek. Imádkozzanak azokért a vezetőkért, királyokért, stb., akik akkor éltek, akik akkor voltak. És nagyon érdekes, hogy ez összefüggésben áll a nyugodt és csendes élettel. Ugye nagyon sokszor mi nyugodt és csendes életet akarunk élni, és ezért hogyan imádkozunk? Istenem, adjál nekünk nyugodt és csendes életet. Amen. Holott itt azt mondja Pál, hogy mit csináljál? Kezdjél el imádkozni, közben járni másokért ahhoz, hogy neked nyugodt és csendes életed legyen. Hallod, amit mondok? És ez azt mutatja, hogy ennek van egy túlmutató jelentősége. Az a túlmutató jelentősége. Figyeljetek ide, mondhatok nektek őszintén valamit? Önző emberek vagyunk. Önző emberek vagyunk. Csak nézd meg egy nap, mikor imádkozol, jegyezd föl magadnak, hogy hogyan, mikért szoktál imádkozni. És rájössz, hogy önző ember vagy. Én ezt kipróbáltam magamon, működik. Megnéztem egy adott alkalommal, direkt fölvettem az imáimat egy ilyen diktafonnal, és utána visszahallgattam, és megállapítottam, hogy van miből változnom. Emlékeztek rá, hogy hónapokkal ezelőtt volt szó a papi szolgálatról, Claudia is beszélt erről, Lali is érintőlegesen is, meg mindenféle módon így is, meg amúgy is beszélt erről. Tehát a főpapnak a szívénél volt ez a hósen, ugye? És azon volt rajta, belefoglalva aranyból, ha jól tudom, Izrael 12 törzsének a nevei. Amikor a főpap ezzel bement a szentek szentjébe, akkor tulajdonképpen ezáltal ő Izrael 12 törzsét bevitte a szentek szentjébe. Amikor te elkezdesz imádkozni a barátodért, a szomszédodért, a kutyádért, a mit tudom én miért, akkor az történik ilyenkor, hogy a szíveden, fogod a szívedben és szellemben fogod azt az embert, és beviszed a szentek szentjébe, és bemutatod őt Istennek. Nem mintha az Isten nem tudna, hogy kiről van szó, de értitek, hogy mit akarok mondani. Bemutatod őt az Istennek. Bemutatod őt, Uram, itt van ez és ez az ember. Én szeretném, hogy ő megtérjen. Én kérem az ő megtérését. Én kérem az ő megtérését. És újra, és újra, és újra, és újra, amikor imádkozol, amikor az ima életedet éled, a napi ima életedet, fogod ezeket az embereket, és a szíveden beviszed őket a szentek szentjébe, imádkozás, közbenjárás által, és újra viszed őket az Isten elé, és mondod, Istenem, látod, itt van ez az ember, én szeretném, hogy ő megtérjen. És tudod, eljön az a pont, amikor a Szent Szellem rád száll, és beléd adja azt az érzést, hogy nekem egy ember megtérése fontosabb, mint a házam. Fontosabb, mint az autóm. Fontosabb, mint a pénzem. Fontosabb, mint a karrierem. Fontosabb, mint az előrelépésem. És amikor ez a vágy benned létrejön, akkor fognak emberek megtérni körülötted. Én egy saját magamon is, tudjátok, én saját magamon is tudok önvizsgálatot tartani. Én 1991-ben, amikor megtértem, vakok iskolájába fűnek, fának hirdettem az igét. Tényleg mindenkinek. Aki velem szembe jött, az nem úszta meg. Ebből óriási nagy balhék is voltak. Dobis anyi is eljött táncolni közénk, ugye. Ott volt a Manhattan együttes nálunk akkor. Ez egy jó időszak volt. És azt akarom csak mondani, hogy nem haragszol, Sanyi, ugye? Nem. Most már mindegy, jó. Azt akarom ezzel mondani. Igen, én énekeltetek is, igen. Igen. Azt hiszem felvételről, nem tudom. Jó, tehát most komolyra fordítva, azt akarom nektek mondani, hogy én visszaemlékszem. Én nekem, ott volt egy barátom, és annyira fontos volt nekem a megtérése, hogy én bementem a WC-be, bezártam az ajtót, és elkezdtem sírni. Istenem, csak ez a srác térjen meg. És megtért. Egy baptista gyülekezetbe dicsőítés vezető ma, és együtt tevékenykedünk a Bartimeus Egyesületbe, osztjuk a hangos bibliákat. És ez nagyon sokat mondó a számomra, hogy amikor, és figyeljetek ide, én nem arról beszélek, ne értsétek félre, én nem arról beszélek, hogy vásd meg az egész világot, mentsük meg az egész világot. Nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy mennyire fontos neked egy ember megtérése. Most ne emeljük a tétet 100, 500 meg ilyenekre, egy ember megtérése. Van-e olyan egy ember az életedbe? Vacsmanni 20-30 emberről beszél. Azt mondja, évente 20 embert az Úrhoz vezetni, nem nagy dolog. Hát, ők ismerték az Istent elég jól, azért maradjunk ennyibe. De most egy kicsit csökkentsük a tétet, 21. század van, ugye ez egy posztmodern korszak, stb. Tehát mindent meg tudunk magyarázni, de jó nekünk. Most mondjuk azt, hogy van-e olyan egy ember, csak egy ember az életedbe, akire azt mondod, hogy az ő megtérése az nagyon fontos neked. Aztán rá fogsz jönni egy idő után, mert én is így jártam, hoppá, igazából az az egy, az kettő. Aztán három, aztán négy. Aztán most én eljutottam oda, hogy összeírtam magamnak egy pár embert, és hónapok óta azokért imádkozom rendszeresen. Hónapok óta. És tudjátok, azt akarom csak mondani nektek, hogy tudod, mikor vagyunk szabadok a mammon szellemétől? Mikor az ember fontosabb nekünk, mint a pénz. Mikor az ember fontosabb nekünk, mint a pénz. Amikor mondjuk tegyük fel, Isten odaállna eléd, és azt mondaná neked, hogy adok neked 10 millió forintot, és te ki tudod mondani azt, Uram, inkább adj nekem 10 millió lelket, akik megtérnek. Igazából, ha ezt ki tudjuk mondani, és ezt nem tudjuk ilyen mesterségesen, ezt az Isten végzi el bennünk. De elvégzi bennünk, ha akarjuk. Elvégzi bennünk, ha akarjuk. Ezt az Isten végzi el bennünk. Ha ide eljutunk, akkor vagyunk, akkor azt tudom, akkor kimerem mondani, hogy akkor valóban szabadok vagyunk a mammon szellemétől. És ezért azt mondom, hogy ez nem úgy megy el ez a szellem, hogy megparancsolom a Jézus nevében, menj ki, és akkor hányunk egy nagyot bele a vödörbe, vagy, és akkor köpünk egyet, vagy fújunk egyet, és kimegy. Mert ez egy erődítmény, ez egy gondolkodásmód. Ez az igazság által megy el. Ez úgy megy el, hogy az igazság által folyamatosan megújul az elménk. És így történik a változás. És tulajdonképpen ezt engedni kell a Szent Szellemnek, sőt kérni kell a Szent Szellemet, hogy ezt végezze el bennünk. Testvérek, nem akarok tovább beszélni. Volt még egy ige, amit fel akartam olvasni, de úgy érzem, hogy ezt majd máskor, majd a Lali fog erről majd beszélni, szerintem valamikor. Izsákról és az 1 Mózes 26-ról, de én ezzel itt most szeretném befejezni, én érzem szellemben, hogy itt kell most megállni, érzem szellemben, és aztán majd jövő héten folytatjátok tovább ott, ahol kell. Én érzem szellemben, hogy ezekről kellett most beszélni. Álljunk fel, jó? És imádkozzunk. Azt szeretném kérdezni, hogy mennyire volt érthető a számotokra ez az egész, vagy mennyire éreztétek azt, hogy ennek tényleg így most ma ennek súlya volt. Én nagyon érzem azt, és nem akarok drámai lenni, De nagyon érzem azt, hogy az utolsó időkben ez egy döntő kérdés lesz, hogy az egyház az anyagi kérdésekben hogyan gondolkodik. Mert igazából nekünk a mennyeinek kell mindent alárendelni, a mennyei dolgoknak. És ne értsetek félre, én abszolút nem vagyok szegénységpárti. Sőt, szeretek jókat enni, és szeretem élvezni az életet. Nem vagyok szegénységpárti, de higgyétek el, hogy a következő években nagyon sok olyan kihívásban lesz részünk, amikor döntenünk kell. Döntenünk kell, hogy a mennyei értékeknek kell alárendelnünk bizonyos döntéseket, bizonyos egzisztenciális kérdéseket. De szeretnék neked mondani egy jó hírt. Ha jól döntesz, jól fogsz járni. Nehogy azt hidd, hogy ez úgy lesz, hogy te jól döntesz, és az Isten meg cserben hagy. Ő soha senkit nem hagyott még cserben. Téged se fog. Most nem mond nekem, hogy igen, de Észak-Koreában, meg Indiában, meg az egy másik történet, most arról ne beszéljünk, de hidd el, hogy ők boldog emberek. Azok a keresztények, akik hitben meg tudnak halni az Úrért, ők ugyanazt a gazdagságot érzik, hidd el. Ők boldog emberek. Ők boldog emberek. És nem küszködnek, legalább ők nem küszködnek azzal a történettel, hogy a villanyszámlát miből fogják kifizetni. De szóval higgyétek el, az Isten mindenkiről gondoskodik. Akinek üldözésen kell átmenni, annak ad olyan természetfeletti erőt, hogy győztesen át fog rajta menni. Neked meg az van, hogy ki kell fizetned a számláidat, olyan erőt fog adni az Isten neked, hogy megáldja a kezed munkáját, és ki fogod fizetni azt, amit ki kell fizetned. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Uram, Názareti Jézus nevében. Hálát adok a mai alkalomért. Köszönöm ezt a mai üzenetet neked. Köszönöm, Uram, hogy tanítasz bennünket, Istenem, arra, hogy a helyes értékrend szerint éljünk, járjunk. Uram, mi most ezen a mai napon azt mondjuk neked, hogy szeretnénk alárendelni az életünket a mennyei javaknak, a mennyei értékrendnek, a te munkádnak, Uram, a te királyságodnak, a te uralmadnak, Uram, a te szolgálatodnak. És köszönjük azt, Uram, hogy te nem hagysz el bennünket, nem távozol el tőlünk, nem maradsz távol tőlünk, mellettünk vagy velünk vagy, Urunk. Hálát adunk neked ezért, és köszönjük neked, Urunk, azt, hogy valóban Istenünk, ragaszkodhatunk ahhoz, amit te mondtál nekünk. Mindenkinek, Uram, mondtál valamit, biztos vagyok benne, mindenkinek legalább egyszer az életben mondtál valamit, Uram. A Jézus nevében, Uram, most én mindannyiunk nevében mondom, hogy mi ragaszkodni akarunk ahhoz, amit te mondtál nekünk. Akár 30 évvel ezelőtt mondtad, vagy akár tegnap mondtad, Uram, ragaszkodni akarunk hozzá, és a hitünket erre akarjuk felépíteni, és ez alapján akarjuk megharcolni a hit harcát, és Uram, mi hiszünk neked, Uram, mi nem benned hiszünk csak, hanem hiszünk neked, és köszönjük neked azt, hogy te vagy az, akinek a kezében van a sorsunk, te vagy az, akinek a kezében van az egész életünk, Uram, hogy akár milyen viharon kell átmenni, Uram, át fogunk menni, és imádkozom, Uram, azért, hogy anyagi területen, Uram, vigyél bennünket magasabb szintre a mennyei bölcsességben, hogy az anyagi dolgainkat, pénzügyi dolgainkat úgy tudjuk irányítani, Uram, ahogy az a te akaratod, ahogy az a te vezetésed, Uram. Kérlek, Szent Szellem, hogy az Isten királyságának az uralma, az terjedjen ki a pénzügyi területekre is az életünkben, Uram. Kérlek, Uram, hogy azokon a területeken, ahol még rossz döntéseket hoztunk, vagy rossz gondolatoknak, rossz ideológiáknak a fogságában vagyunk. Szent Szellem, kérünk téged, hogy ezeket leplezd le előttünk. Mutasd meg ezeket nekünk, Uram, és jelensd ki ezeket nekünk, hogy ebből tudjunk változni, megtérni, Uram, és új alapelvekre, új mennyei alapelvekre építeni az életünket. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy meghallgattál, és Uram, mi még szeretnénk elmondani azt is, hogy segíts nekünk, Uram, miért ki akarunk lépni önmagunkból, és Uram, akarunk papi szolgálatot végezni másoknak az érdekében, Uram. Uram, kérlek, hogy az evangelizálásban, a másokért való papi szolgálatban újítsál meg bennünket, Uram, újítsd meg ezt a gyülekezetet, Istenem. Uram, hiszen bármilyen korszak is van neked, mindig az az akaratod, hogy legyenek megtérő emberek, Uram. Mennyei Atyám, én hiszem, hogy Budapesten és az ország más területein is vannak neked még embereid, Uram, vannak neked tieid, Uram, akikre valóban az a te akaratod, hogy megtérjenek, Uram, hogy eljussanak te hozzád, és bekerüljenek a te királyságodba. Uram, ezért kérlek, hogy újítsál meg bennünket, Istenem, először a papi szolgálatban, és másodszor, Uram, az evangélizálásban, Istenem, hogy ezeken a területeken új, friss gyümölcsök jelenjenek meg az életünkben, Atyám. Köszönjük, Uram, köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket Jézus nevében. Amen, 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 ezt odaadom.